mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Folytatjuk is a Millás reggeli műsorát, 8 óra 9 perc van, 2025. március 27-e, a két műsorvezető közül az egyik Kántor Endre.
Másik pedig Mihálovics András.
0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. A Bintek valóban csak online lesz ma? Igen. Szerintem egy szűk kör részt vehetett rajta, de akinek már nem jut jegy, az online követheti nyomon az eseményeket. Valaki rosszul lett a 4-es, 6-os József körúti szakaszon, áll a villamos a Petőfi híd és a Moszkva tér felé is.
András, te elég szexista voltál az előbb, megfigyeltem.
Milyen
tekintetben? És a kedves hallgató is szólt. Mert hogy a Máriót Drági úrnak szólítottad, az Ursula von der Leyen pedig csak Ursulának.
De hát mindenki így hívja.
Értem, de akkor miért nem csak Máriónak hívtad? Tehát mi ez a megkülönböztetés?
Elnézést kérek, ha nem élőadásban lennék, már arcul csaptam volna magam, de ezt majd adás után bepótolom, bizisten.
Ezen kívül még
ez a
Rammstein
szint is.
Rammstein. Hibáztál.
Mondjad, tessék.
Kihagytad a pizza hír savátborsát, mert ugye a finnek felbátorodtak a pizza dolgon, és a rénszarvasos pizzát elvitték a 2008-as New York-i pizzasóra, ami akkoriban a pizzakészítők nem hivatalos világbajnokságának számított. Itt vittek be kegyelemdöfést az olaszoknak, a pizza Berlusconi ugyanis megnyerte a versenyt, maga mögé utasítva az olasz pizzamesterek kreálmányait.
Bravo.
Is.
Igen, nem volt idő, sürgettél a lapszemlében. A 90-es években elmentünk apekos árverésekre, ahol többször megjelent mercis vállalkozó, és a kezünkben nyomott 5-5000 forintot, csak húzzunk el onnan, így nem árvereztem soha életemben.
Azt hittem, ez legenda. Voltam lakásárverésen, és azon gondolkodtam, hogy mennyit fogok én majd esetleg ajánlani azért a lakásért. Volt egy ilyen bejárás, de még a bejárás előtt volt egy borítékos ember az ajtóban, és mindenkinek adott egy borítékot, és azt mondta, hogy köszönjük szépen.
Igen.
Jót ebédeltünk utána kétszer csendben.
Van egy ismerősöm, megnevezni nem fogom, ő egy hosszú évekig élt abból, én talán már mondtam ebben az adásban is, hogy ő volt a vesztes a pályázatokon. Tehát egymásnak adták a névjegykártyáját, ha kellett még plusz egy induló, aki tudta, hogy veszít, akkor ő volt, és akkor ilyen pár tízezer forintért minden pályázaton elindult, és minden pályázaton vesztett.
Megvédett a kedves hallgató András, a doktor urat is doktor Bubónak, Urzulát meg csak Urzulának hívtuk.
Na,
gyerekkori
ugye.
Szocializáció, tehát ennyi.
Na, ugye.
Na,
és akkor zuhanyzó, ebédlő, az építőiparban dolgozom KKV-ként. Ebédhelyet felhozhatsz húzzsák Esztrichet gyalog a második emeletre.
Nagyon szívesen, 1600 euróért viszem, vagy különben megyek Ausztriába.
A kényelmes irodai körülmények között dolgozók közben azon gondolkoznak, hogy lehet költséghatékonyan dolgoztatni a nem irodai munkatársakat. Aztán sétapadot használat közben láttam a Rammstein billentyűsének a koncertjén.
Azt ő tényleg alkalmazta, így van. Na jó, dolgunk van, menjünk tovább.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Hogyha kopog az adóhatóság, és annyit mond, hogy kisvállalkozó vagyonelemei rendben vannak, akkor ne lepődjünk meg, mert semmi újdonság nem történik, csak a bizalmi vagyonkezelés adó ellenőrzése kezdődhetett meg. Ennél azért véresen komoly a helyzet, mert hogy majd Magyar Csaba, Dr. Magyar Csaba okleveles adószakért, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója felvilágosít bennünket ez ügyben. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És egyben boldog születésnapot kívánunk a Bizalmi Vagyonkezelés Intézményének.
Így van, tinédzser korú a bizalmi vagyonkezelés, hiszen március 15-én ünnepelt a 11. születésnapját.
De hát micsoda ajándékot kapott az államigazgatástól, mert hogy a NAV meg azt mondta, hogy a 2025-ös ellenőrzési tervében, amellett, hogy boldog születésnapot, szükségessé vált a bizalmi vagyonkezelésű terület fokozottabb vizsgálata.
Így van, hát akit szeret az ember, arra odafigyel, törődik vele, gondoskodik róla. És az adóhatóság is úgy döntött, hogy ezt a szempontrendszert szeretné érvényesíteni.
Van, aki tortát küld, van, aki adóellenőrt, érted, születésnapod alkalmából. Igen, nem vagyunk egyformák. Figyelj, egy kis gyors talpalót azért itt jelentsünk ide, mert most, hogy kiemelt fókusz mutatkozik a bizalmi vagyonkezelés iránt az adóhatóság részéről. Mondjuk már el még egyszer jó pap holtig tanul alapon, hogy lehet összefoglalni a bizalmi vagyonkezelést. Mi ez tulajdonképpen?
Ha még lenne olyan hallgató, aki soha nem hallgatta a Millás reggeliben ezt a rovatot, akkor nekik szól ez a blokk, hogy mi is ez a bizalmi vagyonkezelés, de hogyha valaki csak félfüllel hallotta, akkor nekik is tudunk segíteni most. Ugye ez a 11. születésnap ahhoz köthető, hogy az új polgári törvénykönyv az 2014. március 15-én látott napvilágot, és korábban megszokott vagyonszerzési lehetőségek voltak, amivel tulajdonjogot lehetett szerezni, mint például adásvételi szerződés, ajándékozás, vagy hogy az előző beszélgetésetekre visszautalja, akár árveréssel is lehetett szerezni tulajdonjogot. Ezen változtatott a polgári törvénykönyv, ugyanis még egy új szerződéses formát behozott, amivel tulajdonjogot lehet szerezni, méghozzá ezt bizalmi vagyonkezelésnek nevezik, amelyet angol szász mintára vettek át Magyarországon. Ennek az a lényege, hogy van a szerződésben egy vagyonrendelő, meg egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelő, és a vagyonrendelő ezzel a bizalmi vagyonkezelési szerződéssel átadhatja a tulajdonjogot a bizalmi vagyonkezelőnek, onnantól fogva a bizalmi vagyonkezelő fog tulajdonosnak minősülni, és ebben a szerződésben ki lehet jelölni kedvezményezetteket is, de ezt későbbre is lehet hagyni. Viszonylag liberális szemléletben kezeli ezt a polgári törvénykönyv, hiszen gyakorlatilag bármiben megállapodhatnak a felek, milyen célja van ennek a vagyonkezelésnek, a kedvezményezetek milyen feltételekkel kapják meg a vagyontárgyakat. Tehát a jogalkotónak ezzel az volt a célja, hogy a végrendelkezés helyett, mellett egy olyan jogintézmény bevezessen itthon Magyarországon, amellyel szabadon rendelkezhetem a vagyonomról, és biztonságba is helyezhetem, hiszen az már a bizalmi vagyonkezelőnek a tulajdonát képezi.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen társasági formában elképzelhető, vagy ez maga egy társasági forma, hogy bizalmi vagyonkezelés? Vagy ez kell KFT, nem. ZRT, alapítvány, etc.
Egyet visszalépek, ugye, ahogy említettem, a két főszereplő az a vagyonrendelő és a vagyonkezelő. Vagyonrendelő gyakorlatilag lehet természetes személy, jogi személy, lehetnek többen is, tehát összeállhat az egész család, és mindenki berakja, amilyen van. Az a lényeg, hogy szerződéskötési képessége legyen a vagyonrendelőnek. Ha a vagyonkezelőt nézzük, akkor a vagyonkezelőnél is igaz ez az állítás, hogy gyakorlatilag bárki lehet természetes személy, lehet jogi személy, és az a lényeg, hogy szerződéskötési képessége legyen. Annyi megkötés van, hogy ha csak egy szerződést köt a bizalmi vagyonkezelő, akkor erre nem kell semmilyen külön engedélyt szerezni, csak a Magyar Nemzeti Bankhoz be kell nyújtani a szerződést, nyilvántartásba vétel véget, ezen felül pedig igazolni kell a vagyonkezelőnek, hogy van erkölcsi bizonyítványa, nincs eltiltva a bizalmi vagyonkezeléstől.
Van-e?
Annyi, hogyha a bizalmi vagyonkezelő viszont több szerződést köt, tehát egynél többet, akkor az már egy engedélyköteles tevékenység, és a Nemzeti Banknak az engedélyével köthet több szerződést egy bizalmi vagyonkezelő, és ott meghatározott tőkekövetelmények vannak, milyen vállalkozási formában lehet ezt az egészet végezni. Tehát különbséget kell tenni az elvárások tekintetében, hogy üzletszerű, vagy nem üzletszerű az a bizalmi vagyonkezelés. Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelése egyszer bárkinek lehet, tehát akár most te, Endrének lehetsz a bizalmi vagyonkezelője, hogyha még nem voltál.
Voltam, viszont, de elbocsátok.
Viszont például az Ács Gábornak akkor már nem lehetsz a bizalmi vagyonkezelője, kivéve, hogyha nemzeti banki engedélyed van erre.
Nekem van.
Én inkább átengedem. Legyen az Ács Gábor.
Igen, azt szeretnék még kérdezni, ha már itt tartunk, hogy Endre, mely vagyon elemeit vonhatnám bizalmi vagyonkezelésbe? A bicikliért?
Nincsen megkötés a vagyonelemeknél, ugyanis át lehet adni ingatlant, ingóságot, magyarán pénzt, értékpapírt, jogokat, követeléseket, egyszerre több vagyonelemet is átadhatok, tehát lehet olyan bizalmi vagyonkezelési szerződés, amiben átadok egy gépjárművet, egy ingatlant, egy céges üzletrészt, egy találmányt, ezen felül pedig autómárkát nem mondok, de ennyi mindent be lehet pakolni egy bizalmi vagyonkezelésbe, és nincs minimum érték. Tehát akár egy camping biciklit, és csak kimondtam egy márkát, tehát hogy nem fognak emiatt felelősségre vonni.
Nem.
Tehát akár egy camping biciklit is átadhatok bizalmi vagyonkezelésbe.
Hát ezt elvén ugye a bizalmi vagyonkezelést, mert hogyha már magát a vagyonkezelőt, mert hogyha kézen közön eltűnik a nyereg, vagy megkopik a vagyontárgy, akkor nyilván a családi házat és a kacsalában forgó nyaralót nem fogom a bizalmi vagyonkezelőre bízni. Oké, mi
egyedül
a...
Egyedül viszont termőföldet nem lehet.
Termőföld, pont azt akartam.
Tehát nyilván a zsebszerződések elkerülése véget, hogy ide jön egy külföldi, akinek a magyar bizalmi vagyonkezelő fölvásárolja az értékes magyar termőföldet.
Értem.
De ezen felül gyakorlatilag bármilyen vagyonelem számításba jön.
Mi a baja a NAV-nak a bizalmi vagyonkezelés intézményével, mert hogy ugye az ellenőrzési tervben kiemel figyelemmel kíséri ezt a megoldást. Lehet esetleg csúnya dolgokat csinálni ezzel? Vagy minek köszönhető a figyelem?
Ugye a bizalmi vagyonkezelést én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a kalapács, tehát hogy lehet vele építeni is, meg embert is ölni. Na most nem az emberölésre kell feltétlenül gondolni, de ez egy olyan jogintézmény, amivel lehet élni is, meg visszaélni is. Zárójelesen megjegyzem, hogy ezt nagyon sok mindenről el lehet mondani Magyarországon, hogy lehet vele élni is, meg visszaélni is. Tehát nem magával a bizalmi vagyonkezeléssel van a probléma, viszont 11 év után az adóhatóság is úgy döntött, hogy nézzük meg ezeket a jogviszonyokat, hogy éltek vele, vagy visszaéltek vele. Tehát lehet egy olyan forgatókönyv, ami alapján a NAV-nál egész egyszerűen az dobta a gép, hogy tegyük bele a 25-ös ellenőrzési tervbe, mert ezzel még nem foglalkoztunk. Valószínűleg azért az is bejátszik itt a képbe, hogy a különféle nemzetközi szervezetek ajánlása szerint is, pénzmosási szempontból is, a bizalmi vagyonkezelés az mindig kiemelt figyelmet kell, hogy élvezzen. Tehát nagy valószínűséggel van egy ilyen is a háttérben, hogy mivel ezzel lehet tulajdonjogot áttenni, illetve fedezetet elvonni bizonyos helyzetekben, ezért jobb, hogyha megnézzük ezt a bizalmi vagyonkezelést Magyarországon.
Na de, ugye azt mondják, hogy ha én bizalmi vagyonkezelésbe plántálom át a vagyonomat, mínusz termőföld, akkor ugye ez adóhatóság szempontjából nem végrehajtható, akkor mit vizsgálnak tulajdonképpen? Hogy, tehát hogy kell elképzelni, milyen kérdés sort tehet fel a NAV egy bizalmi vagyonkezelőnek? Egyáltalán a bizalmi vagyonkezelőnek teszik fel ezeket a kérdéseket, vagy ilyenkor a vagyonrendelőt is nézik?
Ha mind a kettőt meghallgathatják, tehát ennek nincsen akadálya. Egyébként, ami érdekesség Magyarországon, hogy kezelt vagyon egyfajta önálló adózói entitásként működik, annak ellenére, hogy nem jogi személy, és ennek a kezelt vagyonnak a képviselője a bizalmi vagyonkezelő. És ennek a kezelt vagyonnak van egy adószáma is. Úgy kell elképzelni, mintha az Endre átadná neked bizalmi vagyonkezelésbe a céges üzletrészét, és ezt a vagyonelemet mondjuk Millás kezelt vagyonnak nevezné el, amelynek Mihálovics András a képviselője, mint bizalmi vagyonkezelő, és ennek a Millás kezelt vagyonnak van egy adószáma, és ő saját mérlege is van ennek a vagyonnak, és utána jöhetnek a NAV részéről, és ezt a kezelt vagyon tudják ellenőrizni, a megbízó levelet pedig majd a bizalmi vagyonkezelőnek fogják elküldeni. De... ellenőrzés
Csaba,
előtt.
Én nagyon aranyos vagy, hogy utalgatsz folyamatosan arra, hogy én mindenféle dolgomat az Andrásnak adjam át bizalmi kezelésre.
Lehet, ez így van.
Lehet, hogy jó, és igazad van.
Ja,
nem. Először
engem a termőföldnél elvesztettél, úgyhogy megfordíthatjuk.
Szeretném tudni, hogy milyen adóelőnyöket élveznék én akkor, hogyha ezt megtenném.
Van-e például illeték? Ezt egy hallgató is kérdezi.
Ugye a bizalmi vagyonkezelést, amikor 2014-ben bevezettek, akkor úgy ítélte meg a jogalkotó, hogy ennek a struktúrának az elterjedésének a gátját szabná, hogyha a vagyon átadás illeték köteles ügylet lenne. Tehát a bizalmi vagyonkezelésnek egy nagy előnye, hogy bármilyen vagyontárgyat átadhatok a bizalmi vagyonkezelőnek, és ugye ezt ingyenesen teszem meg, ami miatt mondjuk ajándékozási illeték merülhetne fel, de az illeték törvényben úgy rendelkeztek, hogy pár feltételt kell teljesíteni, ami nem túl bonyolult, de ha ezeket teljesítem, akkor a vagyonrendelés, magyarán a bizalmi vagyonkezelésbe adás, az illetékmentesnek minősül. Tehát ez mindenképpen egy előnye a struktúrának. Nyilván ennek az a hátulütője, hogy amikor majd kiadom a vagyont, akkor azután felmerülhet egy adóztatási pont, kivéve ugye, hogyha családon belül történik ez a vagyonkiadás, tehát hogyha egyenesági rokon, házastárs, testvér, vagy saját magam vagyok a kedvezményezett, és mi kapjuk meg majd ezt a vagyont, akkor az induló tőke erejéig ez illetékmentes lesz, hiszen családon belül történne az ajándékozás, akkor is illetékmentes lenne, ha pedig valaki más kapja meg a vagyont, akkor nyilván illetéket kell fizetni, ha pedig menet közben hozam keletkezett, a kezelt vagyonba, és azt adják ki, akkor az úgy adózik, mintha osztalékot kapnék egy vállalkozás részéről. Amikor kifizeti a bizalmi vagyonkezelő a hozamot, akkor osztalék módjára kezeli, levonja az SZI-t, meg attól függően, hogy hogy nyilatkozott a kedvezményezett, a szocót is.
Na hát én most megértettem, végre megértettem, évek óta kínzó kérdésként megfogalmazódott bennem a képviselők vagyon bevallásánál, hogy mi történik nagyjából. Tehát akkor ugye ez nem, nincsen személyes vagyon, vagy az nagyon kevés van. Gondolom ez így működik.
De tavaly említette Gulyás Gergely, hogy azok a miniszterek, akik a versenyszférából érkeznek és vállalkozásaik vannak, mi lenne, hogyha bizalmi vagyonkezelésbe adnák a cégeket, és akkor nem merülne fel itt az érdekösszeütközés mondjuk egy későbbi döntés során. Igen. Ugye az Egyesült Államokban ezt blind trustnak, vagyis vak bizalmi vagyonkezelésnek szokták nevezni, hogy aki állami tisztséget betölt, adja át a vagyonelemeit egy olyan bizalmi vagyonkezelőnek, aki tőle függetlenül tudja kezelni ezeket a vagyontárgyakat. Bár Donald Trump is ezt megtette a korábbi elnöksége idején, csak aztán kicsit támadták ezzel a kérdéssel, ugyanis ugye a fiainak adta bizalmi vagyonkezelésbe, és akkor azt úgy gondolták, hogy nem biztos, hogy annyira biztosította a függetlenség.
Igen.
Hát na jó, de hát ez jogszerű, csak etikátlan. Gondolom.
Hát ez egy külön műsor. Igen. Meg, hogy
viszont akkor majd a termőföldről adáson kívül beszéljünk.
Rendben.
Megfogtad a termőfölddel az a helyzet.
Ami egyébként még érdekes, hogy az adóelőnyök között célszerű megemlíteni, hogy abban az esetben, hogyha csak természetes személyek vannak a szerződésben, mármint vagyonrendelői és kedvezményezeti oldalról, akkor abban az esetben, ha kezelt vagyonban csak pénzügyi eszközök vannak, például követelések, értékpapírok vagy pénz, akkor abban az esetben a kezelt vagyonnak, ha hozama keletkezik, akkor a kezelt vagyonban nem kell adózni utána, de egyébként a bizalmi vagyonkezelő tud TBS számlát is nyitni a kezelt vagyon részére, és ugyanúgy, hogyha 5 év után a kedvezményezettek megkapják a hozamot, akkor az is lehet adómentes. Tehát van egy csomó jópofa legális adótervezési lehetőség is benne.
Oké, hát akkor folytatása következik a témának, mert ha talál valamit a NAV a bizalmi vagyonkezelőknél, nyilván az tanulságos lesz, hogy mire fog hivatkozni, és milyen következményei lesznek annak, ha valamit talál. Mi minden esetre felhívtuk a figyelmet, hála neked erre a jelenségre. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, Csaba!
Nagyon szívesen, sziasztok!
Szervusz! Az elmúlt percekben dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk kicsit a bizalmi vagyonkezelésről, meg arról, hogy a NAV elkezdte vizsgálni ezt a konglomerátumot, vagy mi ez? Jelenséget, vagy megoldást, és hogy ennek milyen hatásai lehetnek, ezt is boncolgattuk kicsit. Szusszanunk egyet, aztán jön a futómű rovat.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A kis Mihálovics András nem tudott aludni, oldalra fordult, felnézett a könyvespolcra a nagymamájánál, ott látta Zilahi Lajos író könyveit.
Valódi börkötésben
levett egyet, és ezt olvasta
felütöttem
benne.
Felütöttem egy helyütt, és ezt olvastam. A véletlen titkos erői tőled függenek. Te tudod kormányozni őket, mert ha ezt a hitedet elveszíted, a véletlenek reád rohannak és eltaposnak. A véletlent mindig a saját szolgádnak tekints, még akkor is, ha ez csak illúzió.
Most mindenki ítélje meg, hogy ezek a szavak mennyire voltak hatással a kis Mihálovics Andrásra, és hogy alakították későbbi sorsát. Mi pedig miközben megítélitek, és megérkezik a stúdióba Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, még egy picit kalapemelést teszünk Quentin Tarantinónak, aki születésnapos, és természetesen azt is tudjátok, hogy ez a zene melyik filmben volt.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
És Várkonyi Gábor autópiaci szakértő a stúdióban. Szevasz!
Jó reggelt, sziasztok!
Elektromos vitarával jöttél?
Nem, mivel még nem lehet kapni.
Miért?
Mert most kezdték el a gyártást
idén. Mert még ára sincsen, még semmit nem lehet tudni ezekről a dolgokról, csak annyit, hogy Magyarországra a magyarok egyik legnépszerűbb autója, mert hát azért a
Vitara az eladási adatok alapján
10 éve stabil pontja a magyar autópiacnak, szóval a Vitarának lesz egy elektromos verziója, aminek egyébként túlzottan sok köze ahhoz a Vitarához, amit eddig ismertünk, nyilván nem lesz, azon túl, hogy ez a neve, és nem Esztergomban fogják gyártani.
Nem
sajnos.
Ez a neve. Az a neve, hogy Evitara.
Evitara.
Igen. Na, szóval nem Esztergomban?
Nem.
De én nem ezt... A Suzuki azért nagyon óvatosan halad ebben az egész elektrifikációban, mert nem nagyon vannak elektromos modelljei, ugye? Egy ilyen pluginje van csak.
Hát ugye a Suzuki, mint márka azért az alapvetően arról szól, hogy elérhető áru, megbízható és tervezhető költségekkel rendelkező modelleket áruljon.
Hát ezért várja mindenki, hogy mikor jelennek meg az e-Suzukik, mert akkor széles néprétegek számára válik elérhetővé a technológia, gondolnánk.
Hát csak nem lehet olcsón megcsinálni azt, ami egy ilyen jellegű autót fémjelezne. Tehát pont egyébként erről érdemes egy picit így gondolkoznunk együtt, hogy pont az olyan márkák, mint amilyen a Dacia, vagy éppen a Suzuki, azok vannak olyan értelemben gondban, hogy a jelenlegi előírásokkal belső égésűeket egyre drágább gyártani, és hát ők mégiscsak az elérhető áru autók kategóriájában mozognak, ráadásul ugye a privát vásárlókra lőnek elég erősen. Nyilván amellett, hogy van egy erős flottás ága is egy ilyen márkának, de hát azért alapvetően ez a középosztálybeli vásárló az, aki ezeket újonnan privát emberként szeretné megvenni, és nyilvánvalóan van egy fokozott várakozás, azzal kapcsolatban, amit te is mondtál, hogy legyen elérhető áru, használható villanyautó, különösebb felesleges technológiai baromságok nélkül. Egy jól használható villanyautónak tervezhető az értékcsökkenése, jó a fogyasztása,
ámen,
stb.
Ennyi.
Nem olyan egyszerű ezt megcsinálni, ugye ezt
de miért? Az akkumulátor drága bele, mert hogy igazából azt szokták mondani, hogy ez egy egyszerűbb konstrukció. Tehát, hogyha a karosszéria adott, már pedig lehet, hogy adott ehhez, most én szándékosan játszom az idiótát, de mindegy.
Visszamegyünk az előző 10 év
beszélgetéseihez. Igen. Mert nem, hát, ha nem értik az emberek, hogy miért nincs olcsó elektromos autó. Illetve van használtan, de az majd a következő kör beszélgetése lesz, hogy hol szaladnak meg a költségek. Mert azt mondják, olcsóbb szervizeltetni, egyszerűbb a konstrukció, már gigaprésekkel is lehet ilyen autót gyártani, egyszerűen, akkor csak az akkumulátor lehet a hunyó ebben a drágaságban.
Hát, ugye a gigaprésnek is az volt a nagy ígérete, hogy nagyon olcsó lesz tőle az autózás, csak hát hogyha a legkisebb koccanás esetében ki kell kukáznod az autót, akkor annyira nem lesz olcsó mégse. És hát azért a biztosítási díjakban ezek a jellegű összefüggések azért gyorsan átütnek. Máshova helyeződnek a költségek egyrészt, másrészt meg hát ugye erősen az adózási környezet függvénye, hogy ez a nap végén megírja vagy sem. Egyébként, ha már itt tartunk, kicsit összekötve a következő témával, azért arra marhára kíváncsi leszek, hogy hogyan fog kinézni Magyarországon az elektromos autós tájkép újonnan akkor, amikor elveszik a zömétől a zöldrendszámot, és bevezetik ugye ezt a felső súlykorlátot, ami a mostani pletykák szerint 1800 kiló.
Azt melyik modell tudja?
Hát azt viszonylag kevés.
Viszonylag 3-5? Kevés.
Hát nyilván fognak jönni azok a konstrukciók, amik ennek figyelembevételével, nyilván nem a magyar jogszabályok figyelembevételével, annak figyelembevételével lesznek konstruálva, vagy ilyen jellegű törvényeket egyre többet fogunk látni. De hát egyébként, ha már az e-vitalánál tartunk, és akkor itt szépen visszakanyarodunk az alaptörténethez.
De ő belefér ebbe?
Hát ilyen épp hogy.
Uh-huh. Épp hát ez hogy. Nem baj, az épp hogy az belefér.
De ez
hát csak egy 1100 kilós autóról beszéltünk 10 évvel ezelőtt.
Értem, csak hogy amikor azt mondod, hogy épp hogy, ez nem értelmezhető számomra, mert ez olyan, mint amikor a boxolóknak azt mondják, hogy most
technikai kárval
kell, ugrálni kell egy picit a kötéllel, meg kiizzadni 3 deci vizet, és akkor utána jöhetsz. Tehát akkor belefér.
Hát, igen, az alapkivitel. Uh-huh. A négykerékhajtásos nagyobb akkumulátorral felszerelt verzió, az már nem feltétlenül fog beleférni. Ugye itt klasszikusan ugyanarról van szó, mint a legtöbb hasonlatos gyártónál, SUV formájú autó, a sarkokba kitolt kerekekkel, a lehető legnagyobb tengelytávval, ergo a lehető legnagyobb belső térrel, egy viszonylag magas padlóval, hiszen alatta található az akkumulátor. Ami érdekes, hogy első kerékhajtású platform, ami nem mindig magától értetődő, mert a villanyautóknál a hátsó kerékhajtásnak több értelme van. Egyszerűen a trakció a tapadás miatt. Tehát sokkal könnyebb megcsinálni fordulékonyra, kis fordulókörű autóra és jól tapadó autóra hátsó kerékhajtással.
És miért nem csinálják négy kerék meghajtásúra?
Csinálják azt is.
A Vitarát.
Azt is csinálják. Tehát van belőle első kerékhajtás, van belőle összkerékhajtás, és általában, ahogy lenni szokott más gyártóknál is, van egy alapmodell viszonylag pici akkumulátorral, 49-es akkumulátorral, 49 kWh-es akkumulátorral, van egy nagy aksi 61 kWh-val, és van egy első motoros, és egy első és hátsó motoros verzió is. Egyébként ez a klasszikus setup ezeknél az autóknál, és van benne egy lítium vasfoszfát akkumulátor, hogyha emlékeim nem csalnak. Ez az olcsóbb megoldás, és hát Indiában készül, nem Esztergomban, sajnos. Aztán majd meglátjuk, hogy Esztergomban is jön-e valami hasonló. Ugye a jelenlegi tudásunk szerint...
Hát valamit kell kezdeni az esztergomi üzemmel.
Jelenlegi tudásunk szerint az elektrifikáció ugye az egy olyan dolog, ami jönni fog, még inkább jönni fog, 2035 továbbra is itt van, tehát valamit kell kezdeni azzal az egyszemgyárral, ami Európát elméletileg kiszolgálja Suzuki márkájú autókkal, és hát a Vitara azért mégiscsak egy 10 éves autó, tehát előbb-utóbb valamit ide is hozni kell majd, és iszonyat titoktartás van ezzel kapcsolatosan, még csak a pletykákat sem hajlandóak kommentálni.
Időnként terepen autózó emberként hadd kérdezzem már meg nagy nyilvánosság előtt is azt, amit mikor megjöttél, megkérdeztem. Van értelme az elektromos terepen járó autóknak? Ezt azért kérdezem, mert ha én kint hagyom a bakonyba ezt az elektromos autót mínusz 19 fokba, mint az idén, majd megpróbálom elindítani, és ez nem fog elindulni, akkor baromira ideges leszek.
Köszörülni fog egy kicsit, aztán szépen lassan.
Majd betoljuk.
Ez úgy működik, András, nem tudod, hogy van hozzá egy ilyen bicikli, ki lehet hajtogatni az elejéből, és akkor bekurblizod, és akkor beindul.
Vagy és a traktoros sem lesz boldog, amikor ugye rájön, hogy ezt vontatni kell, mert bazi nehéz. De egyet, most akkor komolyan kérdeztem, tényleg érdekel.
Egyet ne csinálj vele, mint az oroszok, amikor egy kis tüzet raknak a kraz alá, hogy az osztómű nehogy törjön mínusz 50-be, azt ne csináld. Az nem fog jót tenni. Hát figyelj, önmagában a mínusz fokok egyébként nem feltétlenül jelentenek nagy problémát. Nyilván hatótáv szempontjából természetesen igen, ugyanakkor az elektromos autónak megvan az a hatalmas előnye, hogy nem kell hozzá állófűtés, mármint kis KH-s beépített állófűtés, hiszen általában egy applikáción keresztül be tudod állítani, hogy mire te megjössz az indiánozásból, addigra meleg legyen az autód.
Ez ott van velem, csak néhány tisztással arrém. Nem jövök igen, én meg sehoz.
Bölénybőrbe bújtatva.
Igen. Az egész autó. Viszont ugye az tény is való, hogy a súly az nem szokott a barátja lenni a terepjárási képességeknek, és hát az akkumulátor meg nehéz. Nem egy optimális forgatókönyv nyilván, de hát ezek városi jellegű SUV típusú autók, tehát ezekkel az emberek azért alapvetően nem mennek.
Viszont
telepre.
A nyomaték van benne, hogy szerintem mindenből kijön.
Ez tény, ráadásul ugye, hogyha agymotoros autóról beszélnénk, ez nyilván nem az, de egyébként ugye jönni fognak ezek is, meg hát vannak ilyenek is már a piacon, akkor ugye nagyon egyszerűen tudod a 4 darab agymotort úgy szoftveresen vezérelni, hogy tényleg bárhonnan ki tudjon húzni egy ilyen autó, amennyiben a súly ezt nem akadályozza meg, de egyébként nyilván a szoftverek, tehát a hangolása, a hajtásnak az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy maximális képességeket lehessen kihozni egy ilyen dologból. Ezzel együtt...
Szeretném akkor az Andrásnak a kedvét szegni, mert már nézegeti a weblapon a katalógust, hogy nem tudunk céges leasingre ilyen autót venni, mert a Gede most írt rám, hogy óriási maradványérték rizikó van. Hogy működik ez, Gábor?
A Gede ezt írta.
Nem hülyeskedek. Próbálom a témát, a két témát, amit hoztál, teljesen jól összevarni a rádióban, de nem sikerül veletek.
Annyira jó lenne, hogyha komolyan lehetne látni az Andrásnak az arcát ilyenkor. Na.
Szóval, hogy van a maradványérték rizikó?
Egy igazi vadállat vagy, Endre. Most már bemondom, mert már évek óta próbálom ezt palástolni, de igen. De vissza a komoly témához, mert tényleg veretes téma, igen. Maradványérték. Igen, hát, oké, veszünk egy autót, kigördül a kereskedés ajtaján, már mínusz x százalékkal kevesebbet ér, ezt megszoktuk, ezt ismerjük, futó teljesítmény, évjárat, stb.
Magyarországon ez az egész egy kicsit kevésbé értelmezhető, mert nem abban a setupban működünk, ahogy Nyugat-Európában. Európában az autógyártók házi finanszírozói azok, akik nagyrészt ezeket a rizikókat bevállalják. Tehát nálunk ugye van egy importőr, van egy kereskedő, van egy finanszírozó, van egy flotta kezelő adott esetben, és a maradványérték az mindig eleve eléggé alacsonyan van, tehát nincsen benne piaci rizikó, ennek megfelelően nyilván a mi havidíjaink megspékelve azokkal a kamatokkal, amiket ugye Magyarországon kénytelenek kifizetni a vállalkozások, meg a magánemberek, egy teljesen más jellegű havi összegeket szoktunk látni különböző autóknál. Nyugat-Európában ezzel szemben van egy olyan maradványérték, amit a futamidő elején úgy számolnak ki, hogy az relatíve közel legyen a valósághoz. Ezzel, ja, és nyilván az alacsony kamatokkal létre tudják azt hozni, hogy havidíjban egészen kellemes dolgokat lehessen viszonylag drága autók esetében is összehozni. Ilyenkor ugyanakkor a maradványérték rizikó az a finanszírozónál van, tehát magyarul a banknál. Azok a bankok, akikről meséltem nektek az elmúlt években, hogy nagyon jelentős eredményekkel járultak hozzá egyes autógyártóknak az éves gazdálkodásához, hiszen nagyobb haszonkulcsal tudtak dolgozni sok esetben, mint amennyit konkrétan az autók eladásából sikerült összehozni egy-egy autógyártónak. Csak hogy csupán a Volkswagen banknál egyes pletykák szerint közel 2 milliárd euró van félretéve annak érdekében, hogy azokat a maradványérték bombákat, amik a következő időszakban robbanni fognak, valahogyan kezelni
tudják. De
miért
robban?
Azért robban, mert ugye az Európai Uniós tervgazdaságban élve kénytelenek a gyártók villanyautókat eladni. Ugye a mostani CO2 szintekkel minden negyedik autónak elektromosnak kéne lennie. És akkor ott vagyunk, hogy hát melyik púpunkat nyomjuk meg, melyik fog fájni, ha nem adunk el elég villanyautót, büntit fogunk fizetni. Ha szeretnénk sok villanyautót eladni, akkor piaci, vagy hát bekerár alá kell alapvetően mennünk, és tolnunk kell a villanyautókat.
Ez vagy állami támogatással, vagy saját költségre.
Így van, na, de mi történik akkor, hogyha egy 3 évvel ezelőtti villanyautót szeretnénk beárazni most a piacon, úgy, hogy elkezdjük vadul akciózni a vadonatúj villanyautóinkat. Hát az fog történni, hogy a megbeszélt, kit kalkulált, elképzelt maradványérték köszönő viszonyban nem lesz azzal, mint amit a piacon valójában tud egy ilyen autó, és akkor jönnek azok a nagyon-nagyon brutális számok, hogy 3 év körüli, itt most hangsúlyozottan a drágább, tehát a high-end villanyautókról beszélünk, 3 év körüli villanyautók nem képesek elérni az újkori ár 50%-át sem.
Pont egy olyan üzenet jött a kedves hallgatótól, amit akartam tőled kérdezni, ha már elektromos autókról beszélgetünk, hogy nagyon jó, jó eredmények jöttek ki január-februárban. Világszinten is, nyilván. Igen. Kína bővül, de Európában is egy egész komoly bővülés következett be, ami mondjuk szembe megy azzal, hogy itt most így nihil lesz az EV-be.
Erről is beszéltünk egyébként, 15%-os piaci részesedést tudott januárban az elektromos autózás úgy, hogy mindenkinek elemi érdeke volt, hogy a tavalyi évről áthozza az idei évre az elektromos autóknak a regisztrációját, hiszen most lépett életbe a 95 gram. Ugye per kilométer, per CO2 kibocsátás, és ezzel ugye azt abban a sarokba szorítják a gyártókat, hogy muszáj ebben az évben a lehető legtöbb elektromos autót forgalomba érni. Egyébként nyilvánvalóan a modellpaletták is úgy alakulnak, hogy nem is nagyon marad más választásod, tehát hogy menni fog ez fölfelé, tehát én nem azt gondolom, hogy itt meg fogunk állni, de hogy ezért az egészért nagyon súlyos árat fogunk fizetni, az is teljesen világos, amennyiben itt a gazdasági értelemben vizsgáljuk ezt a kérdést. De ez a maradványértékügy, ez azért lényeges, mert itt komoly, hogy mondjam, recsenések várhatóak pénzügyi eredményekben.
Jó, hát figyelj, nézzük, hogy mi történik ezzel. Köszi szépen az információkat, és nézzük akkor. Jó, jövő héten ugyanitt várjunk a következő adatokat. Köszi szépen, Gábor.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk az e-vitaráról és a maradvány érték rizikóról.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Megjött Schmidt Andi, ami indikátor annak, hogy most hírek jönnek, úgyhogy lepergett a második óra is. Kicsit csökkent a lendület.
Te nepsztereztél, Andi? Tényleg? Gábor, te nepsztereztél? Gábor?
Persze. Gábor bologat.
Na, visszatért, képzeld el, a Napster. Jó, Andrásnak elmagyarázza Gróf József, az IT Business online szerkesztője, hogy egy, mi az a Napster, kettő, miért érdekes, hogy visszatér.
Na bum, te meg nem tudod, mi az IT. A dranka, ne felsőbbrendűsködjél.
Nőttem itt. Fel.
Te már tészesztél, ugye?
Igen.
Én tészesztem, vagy mit csináltam?
Azt nem mondjuk ki, az a ketamin származik, úgyhogy jó, mehetünk tovább.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.